Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 179. dicséretünket. 179. dicséretünk így kezdődik: a bűnből hozzád sietek. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk igéjét, amely keresi a mi szívünket Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből, a 43. fejezet mind a 28 verséből, amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetéből, annak mindegyik verséből így szól hozzánk Isten igéje. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kell szállt, én veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek. Azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, lányaimat a föld végéről. Mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és tudtunk ráadni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, és hirdettem, hogy valamelyik idegen Isten, hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába. Letörök minden zárat. A káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek fel többé. Elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. De nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél pénzért illatos nádat, nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérjével, hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt, te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ha emlékeztetni akarsz, akkor törvénykezzünk. Mondd el, amivel igazolhatod magad. Már ősatyád is vétkezett ellenem, és szószólóid álnokul viselkedtek. Ezért vetettem el a szentély fejedelmeit, hagytam, hogy pusztítsák Jákobot, és káromolják Izraelt. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szeretnénk megköszönni a mai napot. Annak minden küzdelmével és problémájával, annak minden fáradtságával együtt. Jó, hogy itt lehetünk. Jó, hogy ígéd szól és rávilágít olyan sok-sok dologra, olyan sok történésre, olyan sok eseményre, fájdalomra, kérdésre, készségre is. Késztelenségre az életünkben. Szeretünk, Urunk, és Te most is elmondtad, hogy szeretsz minket. Nem azért szeretsz, amilyenek vagyunk, mert ezt mi szoktuk, hanem azért szeretsz, mert Te magad vagy a szeretet, és mert megformáltál, és mert elhívtál bennünket a veled való szeretet közösségre. Segíts, hogy a mai Isten tisztelet is a Te dicsőségedre szolgáljon, hadd szóljon igéd, ne szóljon hiába, hasson az egészen szívünkig, lényünk legbelsőbb gondolatait, ragadja meg, formálja a te akaratod szerint. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Készüljünk Isten igéjére, énekeljük a 460. dicséretünket. 460. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt. Istennek igéjét a már felolvasott ige szakaszból, Ézsaiás proféta könyvének 43. fejezetéből, az első versből olvasom. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Enyém vagy. Amen. Kedves testvérek, egy hosszú igeszakasz van, református bibliolvasó kalózunk szerint kijelölve erre a mai napra, Ézsaiás proféta könyvének 43. fejezete, és az egész fejezet végig tele van ígérettel, biztatással, bátorítással és őszinteséggel. Olyan őszinteséggel, amelyet mi nem tudunk Isten elé állítani. Pontosabban Isten helyettünk is beszél ebben a részben. Az első versnek három szavára szeretnék hangsúlyt helyezni, és szeretném, hogyha odafigyelnénk erre a három szóra. Pontosabban három gondolatra, mert a második az tulajdonképpen két szó, de összetartozik. Az egyik, hogy megváltottalak, a másik, hogy neveden szólítottalak, a harmadik pedig az, hogy enyém vagy. És mindezt tegyük egy olyan kérés, vagy olyan parancs keretében, ami rögtön az elején megfogalmazódik, hogy ne félj, és majd a végén el kell mondanunk azt is, hogy miért nem kell félnünk. Szóval ne félj! Az életünk tele van félelemmel. Itt Cegléden nem nagyon érezzük a körülöttünk lévő világnak a fordított voltát, azt nem tudjuk, csak halljuk, látjuk, hogy percenként hányan halnak mondjuk éhen, vagy hányan halnak meg háborúban, golyó által, vagy robbanó szerkezetek által. Nem érezzük a terrornak annyira a súlyát, amely talán a nyugat-európai részeket, nagyvárosokat most sokkal erősebben sújtja. Mi itt Magyarországon is, és Cegléden is azon belül olyan viszonylagos biztonságban vagyunk. A félelem az egészen más jellegű, mert azért Cegléden is félünk csak, és ugye tapasztalat azt mutatja, hogy ez a fajta félelem az ugyanolyan erős és ugyanolyan romboló tud lenni, mint a külső megpróbáltatások, a külső fenyegetettséggel szemben érzett félelem. Mi belül mást féltünk, egzisztenciánkat féltjük, féltjük azt, hogy összeomlik az életünk, féltjük kapcsolatainkat, féltjük feleségeinket, férjeinket, féltjük gyermekeinket, öregjeinket, féltjük az egészségünket, és azt is tudom, hogy gyakran ez a félelem rombolóbb lehet, mint egy külső, mondjuk, háború okozta félelem, mert a gyógyszeripar rendkívül sokfajta gyógyszer gyárt, amely meg tudja oldani talán ezeket a problémákat, nyugtatókat, vagy különféle szorongás, vagy pánikroham elkerülésére gyártott gyógyszereket, és ezek fogynak. És tele vannak a rendelők, tele vannak a kórházak, ezeket kérő, vagy ezekre igénytartó emberekkel. Tehát félünk itt is, csak egy picit másképpen. És erre mondja Isten mindenkinek, itt Ézsaiás proféta által a külső nyomorgattatásban élő, fogságban lévő népnek, akik északon és délen, keleten, nagy hatalmak által elrabolva fogságban élnek, és belső és külső nyomorúságaik és félelmeik vannak, hogy ne félj. Ne félj, mert megváltottalak. Mit jelent a megváltás? És miért kell nekünk a megváltás miatt nem félnünk? A megváltás szó az Új Szövetségben is, és az Ószövetségben is nagyon sokszor előfordul, 135. Zsoltárban is megváltóként emlegeti Istent a Zsoltáríró. Az Új Szövetségben Jézus Krisztus egyenesen Kyriosz, Krisztus szótér, vagyis megváltó, a messiás, amely visszatekintve az Ószövetségre szintén egyfajta megváltást és egy ilyen küldetést utal Jézus Krisztus hatalmi körébe. Megváltás. Két területe van ennek a szónak, az egyik ugye a rabszolga kereskedésben, a rabszolgaságban használt szó jogi értelme, a másik a gazdálkodásban, a kereskedelemben értett értelme. Mind a kettő arról szól, hogy ellentételezés értelmi ellentételezés következtében valaki valami alól, teher alól felszabadul. A rabszolgák a szolgaság alól, a kényszer életvitel alól szabadulnak föl, az adósság alól pedig az, aki gazdaságilag akinek gazdaságilag valaki kifizette a tartozását. Tehát mindenképpen egyfajta nyomasztás, egyfajta zártság az, ami a megváltást megelőzi. Ezért van az Ószövetségben egyébként ennek a szónak egy olyan a gyöknek, egy olyan irányú és az értelmezésben, hogy tágasságot, tért jelent. Tehát aki ennek ezt a szógyököt használják úgy is, hogy valaki egy szabadabb, tágabb térre érkezik, vagy tevődik át passzív szerkezetben. Tehát egy tágas tért jelent. Ami azt jelenti, hogy szabadabban mozog, nagyobbak a lehetőségei. Amikor megváltásról beszél Isten, akkor az életünk legfontosabb részéről beszél. Kérdés az, hogy szükségünk van-e a megváltásra. Érezzük-e annak a szükségét, hogy akár ilyen zártabb, nyomasztóbb körülményeinkből szabadabb helyzetbe jussunk. De ki az, aki nem érzi azt, hogy valami bezárja? Most nem klausztrofóbiára gondolok, hogy egy zárt dobozban nem tudunk beülni, mert így a liftet nem tudjuk használni, hanem mire gondolok? Gondolkodjunk együtt. Adósság. Ami bezár. Ami meghatároz. Vállalások. Ígéretek, kötelezvények. Amire úgy gondolunk, hogy bezár. Olyan terhek, amelyeket ránk róttak, amiket vagy vállaltunk, vagy akaratunk ellenére kaptunk. Határok, amelyeket nem Isten rendelt, hanem valami egészen más. Ha belegondolunk az induló részébe annak, ami minket most nyomaszt, mi az, ami nyomaszt bennünket, és honnan indult ez? Valahol a saját elhatározásunkból, a saját kívánságunkból, a saját vágyaink által kerültünk olyan helyzetbe, ami bezár, és szűkül a tér. Minél többet jár az agyunk rajta, annál inkább azt érezzük, hogy sokkal kisebb a mozgásterünk, és annál kevesebb kiútat látunk. Néha Isten gyakorlatilag mondjam azt, hogy direkt vezeti az embert ebbe a helyzetbe. Az ember, amíg sok mindent úgy gondolja, hogy a kezében tart, hiszen a sátán Jézust is ezzel kísérti meg, hogy nézd, itt a világ! Nekem adatott, és én majd neked adom, csak imádj engem! Elhiteti az emberrel azt, hogy mindent a kezében tarthat. Minél több mindent a kezünkben tartunk, annál kisebb hely jut a kezünkben, és természetesen a szívünkben is a kegyelemnek. Pedig Isten a kegyelem. Hiszen ez az állapot, amiben vagyunk, ez a világ, amiben vagyunk, ez egy pusztulásra ítélt világ. A szépségeivel együtt
Van sok gyönyörű dolog ebben a világban. El lehet menni a Himalájára, nemrég láttam egy filmet, ami arról szólt, hogy turistákat visznek az Everestre, akik azért mennek oda, hogy elmondhassák magukról, hogy megmászták a világ legnagyobb, legmagasabb hegyét. Ez egy nem olyan túl régi film, és arról a katasztrófáról szól, amely akkor következett be, amikor nagyon sokan egyszerre elindultak, hogy megmásszák a csúcsot. És nem voltak profik. Postástól kezdve üzletemberen keresztül mindenki ott volt. És nagyon sokan meghaltak. Hát úgy gondolták, hogy meg lehet tenni. Isten a gyönyörűségek, a szépségeket, amelyeket ebben a világban látunk, azokat a teremtettségbe fogalmazta meg. Valaki egyszer azt mondta, hogy a teremtett világ romjain élünk, és látszik helyenként az, hogy milyen gyönyörű is volt ez, csak hogy elrontottuk. És ebből egyedül a kegyelem visz ki bennünket arra a tágas térre, amit Isten eredetileg rendelt nekünk. A kegyelem, ami Krisztusban jött, és ezt a kegyelmet egyedül a keresztény gondolatkör továbbítja. Ha összevetjük a vallások és különböző filozófiai irányzatok, és minden más tanítás gondolatköreit, és megkérdezzük, hogy mi az, amiben különbözik, különbözik a kereszténység, különbözik Jézus tanítása, akkor ezt az egy szót rögtön felismerjük, és több más nem is nagyon biztos, a kegyelmet. A megváltás, ami azt jelenti, hogy oda ment valaki, és kifizette a helyettünk az életünkért az árat. Mint a rabszolgának, akinek kifizették a váltság díját. És aztán bementek, ez egy nyugati történet, egy western történet, egy aranyásó hosszú-hosszú évek munkájával megszerzi az első nagyobb arany rögét, és elindul, hogy beváltsa és hazamenjen, és megsajnálja az egyik rabszolgát a rabszolgapiacon, és kifizeti érte az árat, és aztán pedig bemennek a bíróhoz, jogászhoz, és megírják a szabadság levelet. És odaadja neki, és azt mondja, mostantól kezdve szabad vagy. És nem érti a rabszolga, hogy mi történt. És aztán hálából vele marad. Barátja lesz. Valahol itt kellene látnunk a magunk helyzetét, csak kérdés az, hogy megértjük-e a megváltást. Látjuk-e azt a hatalmas szabadságot, amit ez okoz nekünk, amiben látjuk, hogy a mi életünk teljes mértékben Isten kezében van. Hogy nem történik semmi, anélkül, hogy Isten tudná. Életemben rendkívül sok nehéz helyzet volt, mindegyikben magam hibájából mentem bele általában, és mindegyiket nagyon mérges és nagyon dühös voltam valakikre, aztán, ahogy fejlődött bennem ez a dolog, utána Istenre, és végül mindegyikért nagyon hálás voltam, mert megtanultam belőle valamit, amit egyébként nem tanultam volna meg. Mert Isten ki akarja szélesíteni, tágítani az életünk látását, hogy lássuk azt. Isten valami többet akar, jövőt akar nekünk. Jövőképet. Ebben a tágasságban mindig az van, hogy van jövőd. Itt a földön is, ne értsd félre, nem azt akarom súlykolni, hogy az új szövetségben velünk, az odafent valókkal törődjetek, ne az idelent valókkal. Így Jézus mondja, hogy ahol a te kincsed van, ahol a te szíved van, ott van a te kincsed is. Igen, ez igaz, hiszen ott vagyunk otthon, ahogy énekeltük. Nincsen itten maradandó városunk, hanem eljövendőt várunk, de azért itt is vannak áldások. Ezt valahol Isten kezéből kell megtanulni, elvenni. Ez a megváltás. Isten meg akar váltani. A kulcskérdés, tudod-e, hogy szükséged van rá? Neveden szólítottalak. Ez a név egy egész érdekes dolog az Ószövetségben, az Újszövetségben is. Jézusnak a neve Immanuel, velünk az Isten, aztán keresztelő János történeténél, amíg nem mondja ki az apja, hogy János legyen a neve, addig nem tud megszólalni. Az Ószövetségbe visszamenve még furcsább és még misztikusabb a név, Jahve nevét nem tudjuk pontosan, hogy hogyan is írták, hogyan is ejtették, mert annyira szent volt, hogy nem volt szabad kimondani. Mózesnek ugye mondja, és sokan azt mondják, hogy Ehje Ásár Ehje, vagyis a létige, a hája igének a különböző verziójából az a létezőt összevonó szó lehet az Isten neve, és azért nem engedték használni, mert a mágiához használták a neveket. Általában, hogyha valakinek valaki tudta a nevét, és ez a boszorkányságban is így van, hogyha valaki még elmegy valami kisebb, eldugottabb településre, Erdélybe, vagy bárhová, valamelyik kisebb törzshöz, egy afrikai vagy más kontinensen, akkor a nevével, valakinek a nevével tudnak valamilyen fajta varázslást tűzni, és hogyha hozzátartozó hajszálat, meg mit tudom én, mit összeszednek, akkor aztán kész a vudu. Azért a névettől sokkal többet jelent. Valóban fontos volt a név. Hiszen Isten azt mondja az embernek, amikor teremti a világot, hogy itt vannak az élőlények, és nevezd el. Adjál nekik nevet. Vagyis, hogy uralkodjál rajtuk. Te szólítod meg. Ugye? A gyerekek, amikor elkezdenek lázadni a szülők ellen, sokszor megfogalmazzák, hogy pont ezt a nevet kellett nekem adni. Hát ettől rosszabb nevet igazán nem is találhattatok volna. Ezért csúfolnak engem az iskolában. És még sorolhatnám, hogy milyen érdekes kapcsolódási pontjai vannak a névnek, a nevünknek. Isten itt kétféleképpen szólítja meg a népet. Azt mondja, hogy így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Két nevet használ. Jákob, Izrael. Mit jelent a Jákob? Mit jelent csalót? Csalót. Tudjuk a történetet, becsapta a bátyját. És még aztán sok mindent is megpróbált még. A másik név Izrael azt jelenti Istennel harcoló, vagy Istenért harcoló, vagy Isten harcosa. Teljesen más a két név. Teljesen más a jelentése. Egyik azt jelenti, hogy hát te csaló vagy. Te csalsz. Magyarul te bűnös vagy, bűnöző vagy. A másik név azt jelenti, hogy Izrael. Te Isten harcosa vagy. Mind a két nevet használja Isten. Nekünk is legalább két nevünk van. Téged hogy hívnak? Most nem arra gondolok, hogy éppen most hogy hívnak téged, hiszen valószínűleg tudjuk, hogy mindenkit hogy hívnak. Én azért név szerint nem nagyon ismerek itt mindenkit, sok mindenkit ismerek látásból, valakit először látok, valakit minden vasárnap látok, de a nevét, megmondom őszintén, lehet, hogy annak sem pontosan tudom, akit minden vasárnap vagy minden más vasárnap látok. Bocsánatot kérek, ez az én ilyen memóriazavarom, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Tapasztaltam már pár ember, hogy összekeverek neveket. Ez van. De azért a saját nevét tudja mindenki, remélem. Ettől függetlenül, hadd mondjak egy kicsit átvittebb értelmet, mindenkinek két neve van. Az egyik név az, hogy csaló vagy. Csaltál. Csaltál, mert és mindenki rakja hozzá azt, amit gondol. Csaltál, mert magadnak és az Istennek hazudtad, hogy igaz vagy. De hát a Biblia egyértelműen kimondja, hogy nincsen igaz ember, egy sem. És valóban igaz vagy? Teljesen tisztességes vagy? Én nem. Én olyan apró hazugságokat és nagy hazugságokat tudok csinálni, hogy azt inkább nem mondom el. Kezdve attól, hogy mondjuk például a gyerek, hogyha be akarja kapcsolni a televíziót, és szeretném, hogyha nem nézni a televíziót, akkor mondjuk azt mondom neki, hogy nincs műsor a tévében. Aztán utána nézek a könyvben, és azt látom, és beszélgetésekben pszichológusok mondják, hogy ez a lehető legrosszabb dolog, amit teszünk. Vagy amikor csokiért könyörög, és azt mondom, hogy nincs csoki. De van. Csak megpróbálom meggyőzni róla, hogy nincs. Mert könnyebb. Könnyebb, mint leülni, és azt mondani neki, hogy figyelj ide, kislányom, vagy kisfiam, nem egészséges, osszuk be, próbáljuk meg megbeszélni. Könnyebb azt mondani, hogy nincs, mert hogyha a másikat választom, akkor 10 perces hiszti roham, és ez nehéz. Ezért inkább csalunk. Ezért inkább csalunk. És Isten tudja. Isten ismer. Ezért mondja, hogy ne félj, Jákob. Először használja azt, hogy csaló. És aztán mondja, hogy Izrael. Mert a szívünk mélyén mindannyian szeretnénk Izraelek lenni. Azért vagyunk itt. Azért vagyunk itt ebben az Isten tiszteleti teremben, mert szeretnénk Isten harcosai lenni. Mert erre vagyunk teremtve. Ne csodálkozz! Alapvetően az Isten arra teremtette az embert, hogy vele együtt éljen, és őt dicsőítse. A szívünk legmélyén, a génjeinkben, a DNS-ünkben, vagy attól még mélyebben, azt már nem tudom, hogy hova kell hasítani az embert, hogy megtaláljuk a lelkét. De ott van, oda van kódolva, hogy te Isten harcosa vagy. Arra vagy alkotva, hogy Istent dicsőítsd. Hogy Istennel szeretett közösségben élj. És ezért a szeretetért kell élned. Ott van benned. Isten látja. És szeretné valahol felszínre hozni. Ez az egész 43. fejezet erről szól. Visszahozlak napkeletről, visszahozlak napnyugatról. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Hányszor voltam úgy, hogy hallottam az igét. Hallottam, amit Isten mondani akar. Fülem van, egész jó fülem van. Kislányom kimegy reggel, hajnal 4 órakor a konyhába, hogy megmelegítse a fülpárnáját, már nagyon automatizálta magát, tudja, hogy kell betenni a mikróba, megmelegítenie, és én meghallom. A feleségem nem hallja meg, én rögtön meghallottam, felébredtem rá. Jó a fülem, egész jó. De az ígét, amit akar az Isten, azt valahol mégsem hallottam meg nagyon sokszor. Te hogy vagy vele? Láttam, amit az Isten művel. Itt visszaemlékezteti a népet arra, hogy Egyiptomból, mikor jöttek ki, látták, hogy szétválik a tenger, belemennek a nagy harci kocsik, a világbirodalom, az egyiptomi világbirodalomnak a tankjai, és aztán összezárul a tenger, és azok ott maradnak. Állítólag manapság a Vöröstengernek az egyik részén találtak a tenger mélyén ilyen régi egyiptomi harci kocsik kerekeit és különböző szerszámait. Állítólag. Biztosan nem tudom. De szerintem igaz. És azt mondja, hogy te láttad? Én hányszor láttam az Istent csodát tenni az életemben, és láttam az utat is, amit akar mutatni, de mégis úgy történt, hogy mintha nem lett volna szemem. És azt mondja erre az Isten, hogy én mégis neveden szólítottalak. Azon a néven, amelyen hívni akarlak. Tudjátok, mindenkinek van egy neve. De a Jelenések könyvében arról van szó, hogy mindenkinek van egy másik neve is. Egy kis kövecskét kap mindenki, amire fel van írva a neve. A te neved az, hogy igazságos. A te neved az, hogy bátor. A te neved az, hogy szerény. A te neved az, hogy bölcs. A te neved az, hogy féltőn szerető. És még sorolhatnám az ellentétét annak a dolognak, ami most éppen téged nyomaszt. Ha félsz, akkor a te neved az, hogy bátor vagy. És mindenki gondolja végig, hogy mit vétett, vagy mit rontott el az életében. Ha gőgös vagy, akkor a te neved az, hogy alázatos. Ha haragvó vagy, akkor a te neved az, hogy szelíd, talán. De ezt neked kell tudni, nem nekem. Isten viszont tudja. Velem nem biztos, hogy közli, de veled közli. Csendesedj el. Gondolkozz. Menj le a belső szobádba, és beszélgess el vele. És fogsz kapni egy nevet. Mert az enyém vagy. És ezzel le is zárja Isten a világról való gondolkodásunkat. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy elkezdtek azon vitatkozni, politizálni, egyház politizálni, hogy kié vagyunk, kit követünk. Egyik azt mondta, hogy én ezé a vezetői vagyok, a másik azt mondta, hogy azé, a harmadik azt mondta, hogy azé, és Pál mondja, hogy én pedig a Krisztusé vagyok. Te a Krisztusé vagy. Azt mondja a Heidelbergi Káténknak az első kérdése, hogy mit kell tudnod? Azt, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, ki konfirmációra jártnál mosolyog, mert ezt azt mondtam mindenkinek, hogy akkor is tudni kell, hogyha éjjel 2:30-kor felvernek az ágyadból és megkérdezik, akkor is ezt mondd el, a mi atyánk és a hiszek egy természetes automatizmusa mellett, hogy kié vagy? Az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő vérén engem megváltott és megigazít. Hogy az Isten tudta nélkül még egy hajszál sem eshetik le a fejemről, hogy az övé vagyok. Kié? Az övé. Ha kérdésed van, hogy ki az életed, itt a válasz az Istené. Istennek a kezéből jöttünk, Istennek a kezében vagyunk, és Istennek a kezébe érkezünk, ameddig tart a földi vándorútunk. Ez nem kérdés. Tudom, hogy sokaknak kérdés. Nekem is kérdés volt, és van, hogy alkalmanként most is kérdés. De csak felületesen, belül a legmélyére, ha leások az életemnek, akkor tudom, hogy az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Miért jó ez? Azt mondja a 25. versben, eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért. Én ehhez a néhány szóhoz nem tudok mit hozzátenni. Miért legyek jó? Miért legyen jó az Isten hozzám? Miért adjon az Isten nekem egészséget, jövőt? Miért váltson meg? Miért vegyen magához? Miért fogadjon el? Azért, mert magyar vagyok, azért, mert ceglédi vagyok, azért, mert férfi vagyok, azért, mert nő vagyok, azért, mert hűséges vagyok, azért, mert igazságos vagyok, azért, mert békességes vagyok. Ezek mind kevesek. Nincs olyan dolog, amiért az Isten mindazt, amiről beszéltem, nekünk adná. Azt mondja, eltörlöm álnokságodat önmagamért. Önmagamért. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Krisztusban Isten önmaga tette meg azt, ami szükséges ahhoz, hogy szabadságunk és örök életünk legyen. Gyönyörű. Én azt kívánom mindenkinek, hogy az életében lássa meg, élje meg, hogy Istenhez tartozni mennyire izgalmas, és mennyire szép dolog. Hogy mindenkinek legyen egy ura, és az az Úr olyan legyen, mint Jézus, aki azt mondta, hogy nem azért jöttem, Márk evangéliuma 10:45, hogy neki szolgáljanak, nem azért jött az emberfia, hanem hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára a 295. dicséretünkkel. 295. dicséretünk így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy a Tieid vagyunk. És ez azt jelenti, hogy tűzön megyünk keresztül, de nem perzsölődünk meg. Ez azt jelenti, hogy folyókon kelünk át, de azok nem sodornak el. Ez azt jelenti, hogy míg ebben a világban vagyunk, addig sok mindennel szembe kell néznünk, de mindez azért van, hogy megtapasztaljuk, milyen veled lenni. Urunk, így könyörgünk az életünkért, kérünk, hogy engedd meg, hogy fülünk legyen, engedd meg, hogy szemünk legyen, hogy a szívünkből fakadjon minden hallás és minden látás, a szívünk pedig a tiéd legyen. Engedd meg, hogy éljünk, de nem mi, hanem éljen bennünk a Krisztus, hogy a megváltás legyen az alapköve életünknek. Urunk, könyörgünk, így tudjunk szembenézni életünk minden próbatételével, így keressünk választ nálad életünk minden kérdésére. Tudjuk, hogy szeretsz. Tudjuk, hogy szeretetedből kell magunkat is megpróbálnunk. Tudjuk, hogy az a szeretet, ami értünk ég, az bennünk is fel kell, hogy gyulladjon és égjen másokért. Hogy tudjunk küzdeni, hogy tudjunk időt fordítani, tudjunk szembenézni egymással is harcainkkal. Kérünk a betegekért, gyógyítsd meg őket a te akaratodból, hiszen te vagy az orvos, vagy állíts melléjük bennünket, legyünk kezeid, akik simogatnak és bátorítanak.
Kérünk a gyászolókért, a feltámadás és az örök élet evangéliumát rejtsd minden halál köré gyűlő lélek szívébe. Kérünk gyülekezetünkért, kérünk egyházunkért, te vezess bennünket. Kérünk népünkért és nemzetünkért, ezekben a nehéz emberpróbáló időkben, gyűjts össze bennünket, és add a te lelkedet a mi szívünkbe. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Helyünket elfoglalva, a himnusz és az áldásvétel előtt 228. dicséretünket keressük ki, és énekeljük, amely így kezdődik. Jehova, csak néked éneklek. Ki volna más te hozzáfogható.
Ki volna más te hozzád fogható.
népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.